15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az idén november 30-án vasárnap veszi kezdetét az advent, a karácsonyt előkészítő időszak. Az advent szó a latin adventus domini kifejezésre utal, ami annyit jelent, az Úr érkezése, az Úr eljövetele. Szent várakozás ez, amely megelőzi a messiás, a megváltó érkezését. Várakozunk 4 héten át azért, hogy karácsony titka megérlelődjön bennünk, hogy méltó módon tudjuk befogadni a kisgyermekként közénk érkező Istent, az életurát. Advent, ahogy a neve is mutatja, a felkészülés időszaka. Nap mint nap fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy kinek az eljövetelére várunk. Egyáltalán törődünk-e még azzal, hogy érkezik valaki hozzánk, aki meg akarja újítani életünket? Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el. Ami görbe, legyen egyenessé. A göröngyös változzék sima úttá, és minden ember meglátja az Isten dicsőségét. Várjuk Jézust az idei adventi időszakban is felkészült lélekkel, mert a lelkünk tesz minket emberré. Enélkül csak test vagyunk, amely elporlad. Várakozásunkban imádkozzunk teljes reménységgel és bizonyossággal az ő szeretetében, és higgyünk eljövetelében. Minden gyávaság jó valamire, avagy hogyan árulnak el hazát az ellenzéki lapok, írta a kulturális és innovációs miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Hankó Balázs kiemelte, mind a HVG, mind a Telex hosszasan foglalkozott az eheti Erasmus vétó kérdéskörével, amely cikkekben csökkentették az ügy jelentőségét, és egyben teljes mellszélességgel mondják azt, hogy Brüsszelnek igaza van, és a kormány nem csinálta meg, amit kell ahhoz, hogy megoldódjon az egyetemisták helyzete. A miniszter szerint a tények makacs dolgok, és az a terjedelem, amellyel a cikkek magyarázzák a bizottság bizonyítványát, már önmagukban is olyanok, mintha brüsszeli bigfa nyelvű fogalmazványokat kellene olvasni. A Tisza párt, ha nem rontjuk el, átveszi a kormányzás felelősségét jövő áprilisban, mondta a pártelnöke a szervezet országgyűlési képviselőjelöltjeinek bemutatásán. Magyar Péter a közösségi oldalán és a YouTube csatornáján is közzétett választási műsorban pártja alelnökei Frosthoffer Ágnes, Radnai Márk és Tar Zoltán társaságában közölte. Amikor tavaly február-március környékén elindultak, senki, nem csak ők, hanem a hatalmasok, a helyi és az országos döbrögik sem gondolták volna, hogy idáig jutnak, és egy többséget adó politikai közösséget tudnak vezetni 135 nappal a választások előtt. A Tiszának ezért hatványozott a felelőssége, hogy kikkel vág neki a 2026-os választásnak, hangoztatta Magyar Péter. Gratulálok a Tiszás előválasztás, vagyis a baloldali színjáték győzteseinek, írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Mencer Tamás úgy fogalmazott, hogy az említettek igazán baloldaliak, igazán brüsszeliek, így igazán veszélyesek, le fogjuk győzni őket, írta. Bár az Európai Parlamentben továbbra is nagyon erős a hangjuk a háborúpárti erőknek, az európai polgárok elsöprő többsége békét akar, jelentette ki a Fidesz-KDNP EP képviselőcsoportjának vezetője Csongrádon. Deutsch Tamás a kormánypártok országjárásának fórum előtt tartott sajtótájékoztatón azt mondta, az EP háborúpárti többségéhez tartozik a Tisza párt európai pártcsaládja, az Európai Néppárt. Az EP plenáris ülésén ezen a hétvégén rendezett vitában szinte valamennyi néppárti felszólaló amellett kardoskodott, hogy Európának továbbra is a háború folytatása mellett kell kiállnia, minden korábbinál nagyobb pénzösszegekkel kell finanszíroznia az Ukrajnában zajló háborús öldöklést, fegyvert kell szállítani, sőt azt a lehetőséget sem zárták ki, hogy az uniós tagországok katonái is részt vegyenek a háborús cselekményekben, hangsúlyozta a politikus. Végül az időjárásról. főként az ország keleti-délkeleti felén erősen felhős vagy borult, másút közepesen felhős idő várható, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, illetve délután az Északnyugat-Dunántúlra érkezhet zártabb felhőzet. A délkeleti-keleti tájakon elszórtan kisebb eső előfordulhat, a légmozgás gyenge marad. A hőmérséklet napközben 3 és 8 fok között alakul, késő estére mínusz 3 és plusz 5 fok közé hűl le a levegő. Vasárnap a hőmérséklet napközben 4 és 10 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban tovább folytatjuk Szűcs Gáborral, a villanyautósok.hu munkatársával készült beszélgetésünket. Most az országos töltőhálózatokról, külföldi tapasztalatokról, a kártyás fizetés elterjedéséről, az etikus töltésről és magyarországi villanyautós pályázati lehetőségekről lesz szó. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Amikor indultatok 8 évvel ezelőtt a villanyautósok.hu szerkesztősége, akkor nagyon sokszor panaszkodtatok arról, hogy Magyarországon a töltési lefedettség az nagyon rosszul van megoldva a nyugati országokhoz képest, de aztán jöttek a töltők. Hogy látod, hogy Magyarországon mik a statisztikák? Ez egy érv sokszor még mindig az elektromos autók ellen, hogy nincs elég töltő az utakon. Hogy látod, hogy most hol áll Magyarország?
Nem állunk katasztrofálisan, de Tibor szokta azt mondani, hogy ez egy olyan terület, ahol 10 év alatt Magyarország 10 év lemaradást összeszedett a környező országokhoz képest. Azt hiszem, ez mindent elárul. Az utóbbi 1-1,5 évben végre elindult egy fejlődés. Itt ugye eddig nagyon sokat beszéltünk az otthoni töltésről, ami a legkomfortosabb, de hát ha el akarunk menni hosszú útra nyaralni az autónkkal, akkor szükségképpen töltenünk kell nyilván.
Vagy csak meglátogatni nagymamát.
Így van bármit. Nyilván attól függ, hogy mi a hatótávja az autónak. Azért a mai 400 km körüli autópályás hatótávval már Magyarországon szinte bármelyik pont elérhető bárhonnan, akár napon belül oda-vissza is, de a lényeg az, hogy szükségünk van nyilvános töltőre. Amint átlépjük a határt, és itt nem feltétlenül Ausztria felé, hanem átlépjük az a határt Szlovákia, Románia, sőt már Ukrajna felé is, akkor azt tapasztaljuk, hogy mondjuk minden autópálya pihenőben ott vannak a töltők. Ez azért mi jó, mert ha nekem meg kell állnom egyéb okból, mert WC-re kell mennem, mert kávézni akarok, mert fáradt vagyok, akkor megállok, találom rá egy autópálya pihenőbe, bedugom az autómat, és amíg elvégzem a dolgom, addig az autó is feltölt, ha nem is teljesen, de annyira, amennyivel már hazaérek, vagy elérek egy következő töltőt, ahol majd legközelebb megint meg kell állnom, hiszen a mai autók már olyan teljesítményre képesek, hogy ilyen 15-30 perc között elérünk egy 80%-os töltöttséget. Azért szoktuk a 80%-ot említeni, mert 80% fölött jellemzően a legtöbb típusnak lassul a töltése, tehát ha én messzire megyek, akkor nekem nem érdemes megállni valahol teletölteni, akkor járok legjobban, hogyha egy ilyen 10 és 80%. Ugye azért mondom a 10-et, lehetne üres is, mert a legtöbb embernek az nem komfortos, hogy tök üresen érkezzen meg egy töltőhöz, de ha mondjuk 10% körüli töltöttséggel megállok, akkor ott egy negyed óra alatt eléri mondjuk az autó a 60%-ot, további 5-10 perc alatt eléri a 80%-ot, viszont a 80-ról 100-ig meg akár egy 20-30 percre is szükség lenne, tehát ha sietni akarok, nem érdemes teletöltenem az autót. És az ilyen nagy teljesítményű töltőkben van jelentősen elmaradva Magyarország. Nálunk az autópálya pihenőkben viszonylag kevés helyen van töltő. Ugye kétféle autópálya pihenőt tudunk megkülönböztetni, az egyik az, ahol van mondjuk egy mosdó, meg van egy parkoló, mert ez az autópálya kezelő, hát lehet, hogy nem jó cégneveket mondok, majd mindenki gondolja. A lényeg az, hogy bizonyára ismeri minden hallgató ezt a pihenő típust, ahol gyakorlatilag nincs benzinkút, erre gondolok. A másik pedig, ahol van benzinkút, ott a benzinkút társaság kibérelte hosszú időre ezt a pihenőt, és azt ő üzemelteti. Na hát ugye kétféleképpen jöhetne létre töltő. Az egyik az, hogyha az autópálya kezelő oda teszi a saját töltőibe, vagy az adott benzinkút, vagy ő maga oda teszi, vagy leszerződik egy partnerrel, aki oda teszi a töltőt. És sajnos ez nem halad igazán jól Magyarországon. brutális volt a fejlődés, hatalmas volt a fejlődés 8 év alatt, bárhova el tudunk már jutni, de én azt mondom, hogy Magyarországon még egy kicsit tervezni kell azzal, hogy ha azt mondja a gyerek, hogy nekem pisilni kell apa, akkor azt kell mondjam neki, hogy kibírod a következő pihenőig, mert ebben nincs töltő, de 15 kilométer múlva lesz. Na, ide kell eljutni, hogy bárhol megállok tudjak tölteni, és ebben vagyunk még sajnos lemaradva.
Külföldön viszont olyan problémák vetődtek fel, hogy a töltéskor, ha megállok tölteni akár egy városban, vagy megállnék tölteni egy városban, vagy a út szélén, akkor a különböző töltők máshogy viselkedtek, tehát applikációt kellett letölteni, nem tudtam a saját kártyámmal fizetni, kell telefonszám, ami mondjuk Olaszországban olasz telefonszámra van szükségem. Ebben javult egy kicsit a európai elektromos autós töltési hálózat, vagy még mindig vannak ilyen rákfenéi a problémának?
Igenis, igen, vannak még ilyenek, de egyre jobb a helyzet. Ugye, míg a benzinkutakon azt szoktuk meg, hogy ott van személyzet, tankolok, bemegyek, fizetek készpénzzel, bankkártyával, megkérdik, kérek-e kávét, van-e pontgyűjtőkártyám, de a lényeg az, hogy van személyzet, akinek elintézem a fizetést. Az elektromos autó töltők, azok jellemzően úgy működnek, mint az automata benzinkutak, sőt, még nem is egészen, mert általában, illetve régebben úgy működtek, hogy nem volt bankkártya leolvasó, hanem a mobiltelefonomra kellett telepítenem egy applikációt, és ezzel tudtam elindítani a töltést, nyomon követni a töltést, és fizetni a töltésért. A mobiltelefonon beállított bankkártyáról vonták le a töltés költségét. Na, ebben van egy olyan jellegű előrelépés, hogy úgynevezett roaming szerződéseket köt egyre több szolgáltató. Tehát régen ahány töltő üzemeltető, annyi applikációt le kellett töltenem. Manapság már egyre inkább afelé haladunk, hogy ha én letöltök egy-két általam kedvelt applikációt, akkor azzal egyre több egyéb szolgáltatónál és külföldi szolgáltatónál is tudok tölteni. Nyilván, ahogy régen a telefonnak is volt ilyen roaming felára, ugye külföldön nem szerettük felvenni se a telefon, mert még a hívásfogadásért is fizetnünk kellett, ugyanígy van egy ilyen felára annak, hogyha egy más szolgáltatónál én nem a saját applikációikkal, hanem roamingban töltök. Itt nyilván mindenki mérlegeli, hogy ő maga mennyire árérzékeny, mennyit fogott tölteni. Ha egy hónapot töltök külföldön, akkor nyilván le fogom tölteni a helyi appokat. Ha csak egyszer életemben átutazom, akkor azt mondom, hogy nem érdekel, hogy most 20%-kal többet fizetek, hát egyefene egy töltésről van szó, én ezért nem fogok vacakolni. Szóval ez az egyik irány. A másik irány pedig az, hogy az Európai Unió kötelezővé tette a bankkártya elfogadást a töltőkön. Az új töltőkön már mindegyiken rajta van a bankkártya terminál, a régi töltőkre nem tudom pontosan a határidőt, de folyamatosan kerülnek fel a bankkártya terminálok, és innentől gyakorlatilag bankkártyás fizetéssel, és itt hozom a párhuzamot az automat a személyzet nélküli benzinkutakkal, úgy tudunk tölteni, hogy lecsippantom a bankkártyámat. Itt technikailag van, ahol minden oszlopon külön bankkártya leolvasó, van, ahol kitesznek egy központi terminált, ott be kell ütnöm, hogy én melyik töltőn akarok tölteni. Én azt mondom, hogy van ennek előnye, de ezt a lépést át kellett volna ugrani. Ugyanis a üdvözítő megoldást azt úgy szoktuk emlegetni, hogy plug and charge, ez a bedugod és töltesz lenne talán a hevenyészet fordítása. Itt arról van szó, hogy amikor én megvásárolok egy autót, akkor az autó vásárlásakor telepíthetek egy, ne menjünk be nagyon a technikai részletekbe, egy certifikátet. A lényeg az, hogy megadom a bankkártyám számát, amivel én szeretném fizetni a töltőket. Technikailag lehetőség van rá, Magyarországon egyetlen egy hálózat töltőnél működik, hogy oda megyek egy töltőhöz, bedugom az autómat, és innentől minden kommunikációt lebonyolít az autó és a töltőszolgáltató egymással. A töltés végén az én bankkártyámról le fogják vonni a töltési díjat. Nem kell elővennem a mobiltelefonom, ha nem akarom, nem kell bankkártyát lecsippantanom, semmit. Oda megyek, bedugom a töltőt, az autó tölteni kezd, mennék tovább, kihúzom a töltőt, megyek, és elintéződik a fizetés, megkapom róla a számlát, itt nyilván céges autóknál lehet, hogy praktikus a havi elszámoló számla van, itt már határtalanok a lehetőségek. Ez az, amit az Európai Uniónak sokkal jobban kellett volna szerintem nyomni a bankkártyás fizetési lehetőség helyett, mert ez iszonyat komfortos, iszonyat kényelmes. A Tesla ezt egyébként 10 éve alkalmazza, viszont a Tesla csak a saját töltőhálózatánál tudja. Tehát a Tesla Superchargereken, amit Miskolcon az Osanáruháznál látunk a Pesti úton, ott, ha a Teslámat bedugtam 10 évvel ezelőtt, már akkor is úgy működött a töltés, hogy minden töltés után levonják a töltési díjat a én bankszámlámról, bankkártyámról. Az Ionity az, ami tudja még ezt Magyarországon, a többi szolgáltatónál még várunk rá, hogy kiépítsék ezt a lehetőséget.
Volt a Teslának monopól helyzete, hogy nekik voltak a Supercharger legjobb töltői, és akkor már a Volkswagen is, meg mindenki hozzájuk csatlakozott. Ez most is így van, vagy a többiek is feljöttek már a szintjére?
Igazából a többi cég nem a Teslahoz csatlakozott. A Tesla felállt, hogy csatlakozzatok hozzánk, építsük együtt a töltőhálózatot, de a többi cég akkoriban még kinevette a Teslát, hogy ugyan már elektromos autózás, még ilyen butasságot. És azóta ugye rájöttek, hogy nem volt ez butaság, vagy erre halad a világ, és az európai autógyártók többsége összefogott, és az Ionity hálózatot kezdték el közös erővel kiépíteni. Felső sorolom, a legtöbb európai gyártó, illetve még koreai gyártók is tagok most már az Ionity-ben. Ez nem azt jelenti, hogy csak ők használhatják a töltőhálózatot, de ők az Ionity cég tulajdonosai, ugye itt, tehát itt ilyen részvényesi, tulajdonosi körről van szó. A lényeg az, hogy sok autógyártó összefogott, mert rájöttek, hogy ha elektromos autót akarunk eladni, akkor töltőhálózatot is kell biztosítani. Amiben a Tesla váltott, részben saját anyagi döntés, részben szerintem a Európai Uniós és Amerikában is a helyi támogatási rendszernek köszönhetően, hogy régen a Tesla töltőin, ami Európában is egy nagyon jó hálózat volt, de Amerikában különösen az egyetlen, a legjobb, a megkerülhetetlen töltőhálózat, ott csak Teslákat lehetett tölteni. Ilyen 3-4 éve történt meg az, hogy elkezdték sorra megnyitni azokat a töltőállomásokat, ahol ezt lehetővé tette a terheltség. Gyakorlatilag ott járunk, hogy manapság szinte a Tesla teljes töltőhálózatán egy-két nagyon túlterhelt állomás kivételével bárki töltheti a saját elektromos autóját. A teslások kedvezményesebb árat kapnak jelenleg a töltésre, de amúgy még ez sem igaz, mert ilyen havidíjas csomagban a nem teslások is megkaphatják ezt a kedvezményes árat. A Tesla töltőhálózatnak egy hatalmas előnye az a magas rendelkezésre állás. Miközben egyéb cégek ott jártak, hogy letettek egy darab töltőt, általában valami trafóház mellé, mert ott volt éppen áram, az nem zavarta őket, hogy ott nincs mosdó, nincs semmi lehetőség, addig a Tesla letett 4, 8, 12, 20, de Amerikában, sőt Nyugat-Európában 50-80-100 töltőoszlopot egy helyre. Innentől az autósok bátrabban mentek a Tesla töltőhöz, hiszen tudták, hogy ott nem fognak úgy járni, hogy az az egy töltő elromlott, vagy az az egy töltő foglalt, akkor pórul járnak, és kereshetnek más töltési lehetőséget, vagy várakozhatnak. A 8-10-20 töltőből mindig volt szabad. Most már Magyarországon egyébként már ez sem feltétlenül igaz, már azért mondjuk, ha vasárnap délutáni bevásárlás van, akkor jellemző, hogy a Tesla töltőn is, ha nem is hosszú sorakozás, de előfordul, hogy 5 percet várni kell valakinek. Szerencsére látszik a csőben már, hogy komoly fejlődés lesz itt is. És ezzel egy időben elindult az is, hogy részben egyébként az Európai Uniónak köszönhető, a támogatásoknak köszönhető, hogy ilyen 4 állásos töltő állomásokat tesz le egyre több cég Magyarországon is. Hát ha mondjak, vagy mondhatok cégneveket, akkor a Mobility ugye az ország legnagyobb töltőhálózata is telepít ilyeneket, az E.ON is elég jól halad ezzel, illetve a üzemanyagos cégek, vagy a klasszik üzemanyag cégek, Shell, UMV is, ők is egyre inkább fejlődnek, fejlesztik a töltőhálózatokat. És ennél az Európai Uniós projektnél, vagy támogatási programnál az volt az elvárás, hogy legalább 4 darab, legalább 150 kilovattos töltőt kell letenni. Ezt a legtöbb cég úgy valósítja meg, hogy ők 2 darab 300 kilovattos oszlopot tesznek le, és mind a kettőn 2-2 autó tölthet egyszerre. Ez egyébként szerintem nagyon jó, mert ennek az az előnye, hogyha egy olyan autó megy oda egy ilyen oszlophoz, ami fel tudja venni a 300 kilovattot, akkor ő tud 300 kilovattal tölteni. Ha mellé parkol valaki, akkor meg fog feleződni a teljesítmény. A 150 kilovatt is nagyon jó, tehát ott is tök gyorsan fel tudunk tölteni, teljesen okés. De ha valaki egyedül van, akár még gyorsabban tölthet. A lényeg az, hogy elkezdtek szaporodni ezek a 4 állásos töltők, ami egy pici hátrány, hogy még ezek is jellemzően nem autópálya pihenőben épültek meg egy-két kivétellel, hanem mondjuk nagy áruházak, bevásárlóközpontok parkolóiba, ami akkor hátrány, hogyha én hosszú úton vagyok. Ha én messzire megyek, akkor én nem feltétlenül akarok letérni az autópályáról, még akkor sem, csak 3-5 kilométer az áruház az autópálya lehajtótól, mert az felesleges idő. Sőt, vannak olyan helyek, ahol mivel oda megy a bevásárolni mindenki, ha rossz időben megyek, Székesfehérvárnál a Tesla töltő, 500 méter az autópályától, de van, hogy ez 15 perc megtenni ezt az 500 métert. Amikor 20 perces töltési időkről beszélünk, és ehhez tartozik egy 10-15 perces lehajtás és felhajtás az autópályára, hát az nem jó. Tehát mindenképp afelé kéne menni, hogy az autópálya pihenőbe kerüljenek töltők. Szerencsére van erre is egyre több példa, de még van hova fejlődni Magyarországon.
Mennyire lutri az, hogy a villanyautósok ki vannak szolgáltatva az adott árazásnak? Nemrégiben egy teszlás ismerősöm mesélte, hogy Ausztriából pórró járt, mert drágán töltött. Hogy lehet utána nézni, vagy a szállásadó is valahol sokat kér? Itt mennyire van kiszolgáltatva a villanyautós az áraknak?
Egyre kevésbé, hiszen egyre több az alternatív szolgáltató. Azt szoktam erre mondani, hogy a pénzemmel szavazok, azt a töltőszolgáltatót választom, amelyik nekem szimpatikus. Hogyha nem vagyok rohanásban, és azt mondom, hogy lemegyek az autópályától 2 kilométert, és ott fele annyiért tölthetek, vagy lényegesen olcsóbban tölthetek, akkor meg fogom tenni. Ha meg éppen késésben vagyok, akkor meg többe kerül ugyan, de akkor fogok tölteni az autópálya pihenőben akár. Nem feltétlenül van egy ilyen különbség, tehát nem mindig jellemző. Ez a benzinkutaknál sokkal inkább jellemző, hogy az autópályás benzinkutaknál többe kerül egy kicsit az üzemanyag egy 10-15%-kal. A töltőknél nem feltétlenül, itt csak most hoztam egy példát. Tehát már eldönthetem a lehető legtöbb helyen. Oda jutottunk végre, hogy nem az a kérdés, hogy tudok-e tölteni, hanem választhatok nekem szimpatikus szolgáltatót, nekem szimpatikus teljesítményt. Ha nem sietek, akkor kifejezetten van olyan, hogy a lassúbb töltőre teszem fel az autómat, mert be akarok menni ebédelni, és nem akarok 20 perc múlva kijönni azért, mert feltöltött az autóm, és nem etikus ott hagyni. Sőt, egyébként van cég, aki bünteti is, hogyha ott hagyod az autódat feltöltés után.
Egyre gyakrabban?
A Teslára jellemző, a Teslánál volt egy olyan változás most, hogy ha túlterhelt egy töltőállomás, már nem csak a teletöltés után fizetsz büntetőpercdíjat, hanem ha eléri a 80%-os töltöttséget. Ugye, mint mondtam az imént, 80% fölött általában belassul az autók töltése. Ez sem minden típusra igaz, van, amelyik nagyon gyorsan tud még utána is tölteni, de ez egy ilyen általános jellemző, hogy jobban megéri kétszer tölteni, nem tudom, 10-60 között, mint egyszer 10 és 100 között időben. És ezért mennek ebbe az irányba a szolgáltatók. Más szolgáltatók nem nagyon vezették be ezt a büntetést, pedig igény lenne rá. Rengeteget hallani, például Horvátországban nagyon sokan járnak nyaralni, és hát nyári szezonban azért ott kevés. Egész jó a töltőállomásuk, de nyári szezonban kevés. És miért kevés? Mert az emberek azt csinálják, hogy bedugja mondjuk az Ionity töltőre az autóját, bemegy a közeli étterembe, és hát kér még egy desszertet is. Az autója 20 perce fel van töltve, ott parkol, miközben hatan sorakoznak és szeretnének tölteni. Na ezt a Tesla megoldja keményen. Elérte a 100%-ot, jön egy üzenet a mobiltelefonodra, tehát azt sem mondhatod, hogy nem tudtál róla, tele az autód, légy szíves parkolj át, van 5 perc türelmi időd, onnantól 400 forint per perc parkolási díjat fogsz fizetni. Én úgy gondolom, hogy ha az ember magától nem tudja, nincs benne annyi jó érzés, hogy a másikat odaengedem a töltőhöz, hát akkor fogjuk meg a pénztárcáján keresztül.
Az Ionity-nél nincs ilyen?
Nincs, egyelőre nincs ilyen.
Én ezt témaként fel akartam hozni, hogy etikett mennyire van a villanyautósoknál, de akkor ez is, mint ahogy az emberek nagy részén jó emberek vannak, rossz emberek vannak. Egy fontos része még a beszélgetésünknek azok az állami támogatások. Ez már évek óta van, és mondhatok róla hideget, meleget, hogy milyenek voltak. Egy kicsit foglald már össze, hogy mik voltak a jó dolgai, rossz dolgai. Most, ha jól tudom, akkor van egy keret, vagy lehet, hogy már kifogyott, de vállalkozóknak lehet elektromos autót venniük 2,5 és 4 millió forint támogatási összeggel, és komolyabb lapok köztük ti is felvetettetek egy készülő pályázati lehetőséget, ami nem tudom, hogy mennyire valós, tudom, hogy nem tudunk időpontot mondani, de ezt is majd mondd már el, hogy mit érdemes ezekről tudni, tehát menjünk vissza először a múltba, milyen támogatási rendszer volt Magyarországon elektromos autó vásárlására a közembereknek.
Magyarország nagyon korán kezdte, ami látszik is a autók darabszámában, tehát 2016 körül elkezdték támogatni ilyen másfél, később 2,5 milliós összeggel az új autóvásárlást, és akkor még nem voltak olyan népszerűek az elektromos autók, tehát ezek az összegek, vagy ezek a támogatások, programok ki is tartottak ilyen 1,5-2 évig, és nagyon sokan vettek akkoriban elektromos autót, és ez látszott azon, hogy mondjuk ha a visegrádi négyek országait nézzük, akkor Magyarország nagyon-nagyon jól szerepelt és megindult elektromos autó darabszámban. Aztán később jöttek olyan kérészéletű programok, ahol ilyen, nem tudom, 8 perc alatt jegyezték le a keretet. Ennek a programnak szerintem az volt a hibája, hogy lehetett pályázni úgy, hogy majd egyszer veszek autót. Kérem ide azt a támogatói okiratot, és akkor majd utána beballagok a kereskedésben, és sokan végül nem is vettek esetleg autót, ellenben lefoglalták mások elől a keretet. Ebből tanulva a következő pályázatoknál ott már meg kellett kötni a szerződést, és utána lehetett pályázni. Szerintem ez már sokkal jobb volt ilyen szempontból, hogy nem rossz indulatból vette el ott valaki az összeget, valószínűleg ő tényleg akart venni autót, csak először kellett pályázni, és utólag szembesült vele, hogy ő mégsem szeretné, vagy nem olyat szeretne, vagy valami. Tehát én nem sejtek ebben rossz indulatot, de egyszerűen technikailag mégis elvette mástól a pénzt. Később ez nem történt meg. Most pedig, ami jelenleg fut 2024 februárjától, és elvben jelenlegi állapot szerint itt 2,5 vagy 2,8 és 4 millió forint közötti összegre pályázhatnak vállalkozások, itt előbb meg kell venni az autót, tehát előfinanszírozásos a rendszer, nem, tehát a pályázat szempontjából szokták ezt megmondani, tehát utófinanszírozásos a pályázat, azaz én megveszem saját pénzből az autót, és amikor a nevemre került, megvan az autó, megvan a nevemre szóló forgalmi, mármint a cég nevére, akkor utólag fizetik ki ezt a támogatási összeget. Nyilván ez bizonyos szempontból sokkal jobb, hiszen nem a kereskedő hitelezi meg ezt a pénzt, és várhat a pénzére, hanem aki az autót használja, neki kell. Viszont az ő szemszögéből ennyivel nagyobb összeget kell beletennie, amíg nem érkezik meg a támogatási összeg. Amiről mi is írtunk, és ami felmerült, hogy a magánszemélyek számára is érkezhet egy hasonló pályázati lehetőség, viszont ezt a kiszivárgott dokumentumok szeptemberre ígérték, ami ugye elmúlt. Azóta sem jelent meg konkrétum. Mi több forrásból megkaptuk ugyanezeket a dokumentumokat, és ezért is mertük elhinni, hogy ebből lesz valami. Amit sajnos nem tudunk, hogy csak késik, vagy egyszerűen mégsem lesz ebből semmi, és nem lesz magánszemélyeknek pályázat. Nagyon nehéz helyzetben vannak a magánszemélyek emiatt, akik most autót vennének, mert egyszerűen nem tudják, hogy halogassák a vásárlást, várjanak a pályázatra, és én sem tudok semmi megnyugtatót mondani sajnos.
Ha esetleg megérkezne ilyen lehetőség, akkor mennyire érdemes pályázatíró céget felkérni, hogy ne maradjunk le, mert gondolom, hogy itt, amikor magánszemélyekről van szó, akkor beindul a verseny. Volt, hogy ti is beszélgetetek róla, hogy lefagyott a rendszer, egy nap alatt elkapkodták, pár óra alatt elkapkodták a keretet. Ilyenkor mi a teendő?
Ez nagyban fog attól függeni, hogy milyenek lesznek a feltételek. Ha a magánszemélynek is először meg kell venni, ki kell fizetni az autót, és utólag kapja vissza a pénzt, akkor sokkal kevésbé várok pörgést. Ha előre be lehetne ígérni, hogy én megveszem az autót, akkor nyilván gyorsan elfogy. Az, hogy érdemes-e pályázatíró segítségét igénybe venni, ez azért függ az ember szabadidejétől és a bürokráciához való hozzáállásához. Én úgy gondolom, hogy nem megugorhatatlan saját erőből végigvinni egy ilyen pályázatot, annak, aki ezt lelkesen csinálja, utána néz. A céges pályázatnál is olyan információkat kaptunk ugye a jelenleg futó programban, hogy nagyon segítőkész az ügyfélszolgálat. Ha valaki megcsinálja önállóan önerőből, akkor azért arra számítson, hogy párszor fel fogja hívni az ügyfélszolgálatot és segítséget kér. Esetleg lesz egy hiánypótlása, de az nem jelenti azt, hogy nem kapja meg a pályázatot, csak mondjuk két héttel később utalják át a pénzt, mert a hiánypótlásban megírják, hogy ez nem úgy lett kitöltve, vagy nem ez a papír kell, és akkor azt pótolja, stb. Ha valaki pályázatíró segítségét veszi igénybe, akkor nyilván ezt a stresszt, utánajárást, hiánypótlást, telefonálgatást, időt ezt megtakaríthatja magának. Itt mindenkinek magának kell mérlegelnie, esetleg keressen meg több pályázatírót, mármint nem a pályázat benyújtásával, hanem kérdezze meg, hogy milyen összegért vállalják. 100 000-től több 100 000 forintos összegeket hallottam pályázatírókról. Ha valaki úgy gondolja, hogy az ő erre fordítandó ideje megér neki 100 000 forintot, akkor nyilván kérje azt a segítséget. Ha viszont úgy gondolja, hogy ezt inkább megspórolná és veszi a fáradtságot, akkor írja meg vagy önmaga, vagy készítse el önmaga a pályázatot. Lehet, hogy lesz közben két őszhajszálon, de spórolt vele egy szemben látható összeget.
Azért kérdezem ezt most meg, ezt a 2,5-4 milliós támogatást, mert ha lesz a magánszemélyeknek is lehetőség, akkor úgy tudjuk, hogy ez lesz ott is, tehát kikaphatott 2,5 millió forintot, és kikaphatott 4 milliót.
A jelenlegi pályázatban az akkumulátor kapacitásától függően húzták meg a keretet, tehát a kisebb akkuval rendelkező, nyilván logikusan általában olcsóbb autók, hiszen a kis autók olcsóbb autókban van kisebb akkumulátor, azok kapták a kisebb összeget, a nagyobb akkuval rendelkező autók a nagyobb összeget, és ami fontos, hogy volt felső határ is, és ez valószínűleg lesz is később is, nettó 20 millió forint a legdrágább autó, az mi ugye 25,4 millióra jön ki áfával a céges pályázatban. Ha lesz magánszemélyes pályázat, vélhetően hasonló összegben húzzák meg ott is a felső határt, hogy ne 30-40 milliós prémium autót, vagy sportautót, vagy luxusautót vegyen valaki, hanem inkább azt támogassák, aki egy napi használatú autót. Itt ugye megint megkaphatjuk majd azt, hogy a 15 milliós autó az, az az átlag család autóját. Ha valaki olyan anyagi helyzetben majd tud új autót venni, akkor szerintem ő már hajtásmódtól függetlenül a 10-15 millió forintos sávban kénytelen gondolkodni, akkor is, hogyha dízel autót vesz, nem csak ha elektromost.
Igen, de például lehet, hogy ezt a kis kínai autót akkor még kedvezőben meg lehet majd venni, a 7,5-ből lehet 5.
Természetesen igen, hogyha valaki pályázattal tudja megvenni, akkor ez ebből is lejön.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban tovább folytattuk Szűcs Gáborral, a villanyautósok.hu munkatársával készült beszélgetésünket, most az országos töltőhálózatokról, külföldi tapasztalatokról, a kártyás fizetés elterjedéséről, az etikus töltésről és magyarországi villanyautós pályázati lehetőségekről volt szó. A beszélgetés folytatását a következő műsorunkban hallgathatják meg. Most köszönjük figyelmüket, és további jó rádiózást kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Ökumené, a testvéregyházak fél órája következik. Ma az Evangélikus Egyház műsorát hallják.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
És a Szent Háromság Isten képe teljes világosságban és érzésben megjelent előttem, mint igazság. De minden kizáró katarzis fogalma tudná ezt leírni, de annak a teljes bizonyossága, hogy ez van. Ez létezik.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Útmutatást, helyes irányba állást várunk, Isten arcát, kezének nyomát keressük az évről évre megrendezésre kerülő országos evangelizáció alkalmán. Ezt a célt szolgálják a zenei szolgálatok, igehirdetések, a szekciókban folytatott beszélgetések egyaránt. Kiemelt szerepet kap a személyes bizonyságtétel is. Műsorunkban hite megszületésének és máig tartó megélésének kulisszái mögé enged betekintést a nap egyik tanúságtevője, Rajkai Zoltán színművész, a Katona József Színház tagja.
Nagyon köszönöm az evangélikus testvérek meghívását, és szeretnék valami igazán építő, hasznos dolgot mondani. Hasonló a sorsunk, hasonló dolgokat élünk át, amikor újjászületünk, hiszen azt mondta mi úrunk, hogy szükséges nektek újonnan születnetek. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam mondja, és nem, ha nem történik meg ez az újjászületés, ez a megtérés, ez a rendezés az Istennel való kapcsolatban, akkor valahogy az életünk tulajdonképpen hiába való, és nem ér semmit. Én nem részesültem vallásos nevelésben. Nem voltam soha Isten tagadó, tulajdonképpen kultúrkeresztény voltam olyan értelemben, hogy katolikusként megkereszteltek, de soha nem jártunk gyülekezetbe, templomba a családunkkal, a szüleimmel. Nem is foglalkoztam Isten dolgaival, a szokásos ünnepségeken, mint a karácsony, a húsvét, a keresztelők, az esküvők, vagy a temetések, igazából sosem találkoztam egyházi eseményekkel, vagy nem volt kapcsolatom semmilyen értelemben, sem a Szentírással, sem az Úrral. Aztán szép lassan természetesen, mivel nem voltam Isten tagadó, meg érzékeltem, hogy egy keresztény világban élek, meg érzékeltem, hogy a kereszténységnek azért vannak erényei, meg mindenféle jótékony dolgai a kultúrában, az építészetben, stb. Valahogy mégis kereszténynek gondoltam magam, nyilván mert ebbe születtem bele, de semmilyen élő, valódi kapcsolatom nem volt az Úrral. És akkor éltem az életemet, bulizgattam, ahogy szokásos fiatalokhoz, csajoztam mindenfelé, készültem a színművészetire, mert nagyon hamar eldőlt a gimnáziumon, és színész szeretnék lenni. És hát igyekeztem mindennek megfelelni, és azokat a trendeket, és azokat az elvárásokat követni, hogy azokat az elgondolásokat, hogy mitől lehetek híres és igazán jó színész, mind szakmailag, mind a közönség szempontjából. Ez eléggé meredek dolog volt, mert lelkileg és fizikailag is feszegettem a határaimat. Az ember ilyenkor mindenbe belemegy, az élet bugyraiba, kipróbáltam mindenféle kábítószert. Volt, hogy több kapcsolatom volt egyszerre nőkkel. A felszínen ezeket igyekeztem mind titkolni, és általában mindenhol azt az oldalamat mutatni a megfelelési kényszerből, ami jó és megfelelő, és igyekeztem az elvárásoknak mindenhogy megfelelni. A gimnáziumban volt egy barátnőm, akivel összejöttünk, nagyon kedves lány volt, és hát ilyen híjanász a zavaron kapcsolat indult el körülbelül 10 évig, hol szakítottunk, hol összejöttünk újra. És aztán egyszer már ezektől a dolgoktól, amiket én kipróbáltam, meg végigéltem, meg belementem mindenféle furcsa szituációkba az életemben, bármennyire is jó volt velük hencegni és a szavak szintjén ezekkel dicsekedni, és hogy ezek úgy tűntek, hogy menő ember vagyok, mert minden összejött, siklóernyőztem, síjeltem, zenekart alapítottunk, nagyon jó szerepeket kaptam a színházba, sorozatokba, különböző világsztároknak lettem a szinkron hangja, kiváló filmekben, tévésorozatokban játszhattam, beutaztam az egész világot, Kolumbiától, New Yorkon át, Ausztráliáig, mindenféle előadásokkal. Tehát azt kell, hogy nagyon-nagyon jól ment a szekér, jól ment a pálya. De mégis valahogy attól, hogy mindig olyasmiket tettem, amikkel valójában a lelkem nem harmonizált, és valahogy nem stimmelt, nem voltam önazonos, ezért egyre nagyobb belső lelki feszültségek alakultak ki. És éreztem, hogy valami nagyon nem stimmel az életemben. Ezt akkor még nem tudtam pontosan, hogy mi. Bár voltak erre érdekes jelek, egy nagyon érdekes szituációt elmesélek. Még 18 éves voltam körülbelül, amikor a kamaszként tulajdonképpen a világra ébredő értelmünkkel, az egyik legjobb gyerekkori barátommal hosszasan beszélgettünk az élet értelméről, ilyen kamaszkori világmegváltás. És este vittem haza anyukám Ladájával a barátomat a Damjanics utcába, amikor megálltunk az a kapuja előtt, és még hosszan filozofálgattunk nagy szenvedélyesen arról, hogy valójában hogyan kell élni, meg mi az élet értelme. És egyszer azt találtam mondani mindenféle végiggondolás nélkül, hogy szerintem van egy könyv, ami az élet értelme. A barátom nézett rám, hogy mégis mire gondolok, milyen könyv. És azt mondtam, hogy szerintem ez a könyv a Biblia. Meg nézett rám, hogy ezt meg honnan veszem. Úgy tettem ezt a kijelentést, hogy soha egyetlen sort, semmit nem olvastam a Bibliából. A nagyapám egyszer adott 10 forintot, körülbelül 10 éves korom, hogy tanulja meg a mi atyánkot, mert vehetek belőle majd cigirágót, és akkor ezért megtanultam a mi atyánkot, de ezen kívül, hogy a Bibliában mi van, semmit nem tudtam, de mégis olyan nagyképűen és bátran kimertem jelenteni azt, hogy a Biblia az élet könyve, hogy aztán én magam is elhallgattam és elgondolkodtam, hogy az ember gondolatai vajon honnan jönnek? És aztán akkor kezdtem el ezen folyamatosan gondolkodni, hogy jó, van tehetségem, meg vannak képességeim, de azok honnan jönnek? De ezeket elhessegettem, mert azt gondoltam, hogy az emberből magából, amiket tanul, amit tud, amit csak úgy kapott, vagy ahogy született. Hogy ugorjak egy nagyot, ez a belső lelki feszültség egyszer csak azt a képet hozta elé, hogy olyan vagyok, mint egy olyan alma, ami kívül nagyon piros, nagyon szép, nagyon látványos, de belül rohad. És akkor barátnőmmel hol szakítottunk, hol összejöttünk újra, azt éreztem, hogy valami olyan válságban van az életem, és már 28 éves voltam, hogy valamit muszáj lenne lépni, és azt gondoltam, hogy egy házasság talán ezt a belső lelki feszültséget helyre billenteni. És elhatároztuk, hogy összeházasodunk. És akkor elkezdtünk templomot keresni az esküvőt, természetesen katolikus templomokat, és mivel egy nagy celeb esküvőt terveztünk, ahol majd mindenféle sajtó, meg tévé, meg a kollégák, a hírességek megjelennek, ezért kerestünk ami szép templomot, és így elmentünk ide-oda katolikus templomokba, például a Mária Remetei templomhoz, mert valami szép fasort kerestünk, ami jó, látványos lehet egy ilyen nagy esküvőhöz. Bementünk egy misére, és vagy éreztük, hogy ez nagyon diszonáns, hogy mi valamit szeretnénk, amivel nem igazán tudunk azonosulni. Előttem, hogy is induljak el, oly sok mindent kérnék tőled én. Akkor sem lenne elég, akkor sem lenne.
értem és adtál, ó, el nem hagytál. Most mégis félek, veled kell indulnom, benned kell bíznom, másképp biztosan elbukom.
Lélekhangoló evangélikus műsorunkban Rajkai Zoltán színművész hitéről szóló tanúságtételét hallhatják.
Egyszer a barátnőm odatta telém egy nők lapját, amiben egy kétoldalas újságcikk volt egy alkoholista házaspárról, akik arról beszéltek ebben a cikkben, hogy hogy szabadultak meg az alkoholizmusukból, és hogy a házasságuk is hogy rendbe jött, pedig előtte milyen pokol volt az életük. Mondja nekem a Kriszti, hogy hát nézzük meg azt a templomot, hogy itt le van írva, hogy ez egy pasaréti református templom. És akkor jó, hát nézzük meg. És akkor elindultunk megkeresni a pasaréti református templomot, hát eljutottunk a pasaréti bencésekhez, bekupogtattunk, hát mondták, hogy ők nem a reformátusok. Meghívott minket teára, és szépen lerajzolt, hogy merre menjünk a reformátusokhoz. És még az emlékemben az van, hogy már este volt, sötét, ilyen késő délután, hogy még az ajtóban így integetett nekünk, hogy indultunk a reformátusok felé. Utólag persze nagyon mosolyogok ezen, hogy milyen szépen működött a testvéri ökumené és a közösség, hogy útbaigazítottak minket a bencések a reformátusokhoz, és hát mentünk, de nem találtunk templomot, kerestük a tornyot, de sehol nem volt. És végül elérkeztünk egy kis térre, ahol volt valami furcsa épület, külsőségeiben inkább hasonlított egy tornateremhez, mint templomhoz. Hát mi nem ilyen díszletet kerestünk az esküvőhöz, ráadásul be volt zárva. Hétköznap volt, be volt zárva, és oda volt írva, hogy Isten tisztelet vasárnap 8-kor, meg 10 órakor lehet jönni. Mondta a Kriszti, hogy azért jöjjünk vissza rá vasárnap, nézzük meg. Iszonyatos tömeg, be se fértem az ajtón, volt két oszlop, az egyik oszlopon rajta, Máté 26, barátom, miért jöttél? Néztem, mondom, ez most még provokálnak is, hát nem elég, hogy ide jövök egy tömegbe, alig bírok átverekedni magam ezen a tömegen, még itt, miért jöttem, hát én se tudom rá, de a tornaterem nem fog, biztos, hogy itt nem fogunk esküvőt tartani. Szemben a szószéken fölment a lelkész, akkor még nem tudtam, akkor még papnak hívtam, azt mondta, hogy áldás, békesség, testvérek, kicsit racsolt, mondom, na hát ez még beszélni se tud, szegény, ilyen nagyképűen. És hát elkezdett beszélni, és egy idő után a szószorosítnál leesett az állam. Ez ki? Cseri Kálmán lelkipásztor volt természetesen, ez 1996-ban volt, és ott állt egy ember, beszélt hozzám. Mondom, néztem is a Krisztire, hogy most ez hozzám beszél, vagy mi van? Ráadásul racsol. Nem hangsúlyoz különösebben, de úgy beszél, ahogy én színészként addig az előző életemben soha nem láttam embert beszélni. Olyan határozottan, olyan tisztán, olyan világosan, olyan egyértelműen, olyan mindaz, amit eddig kerestem az életemben, valahogy úgy elkezdett összeállni egy tömbé, vagy egy megfogalmazható értelem, hogy valójában mit is keresek. És nagyon érdekes, hogy egyetlen Isten tisztelet volt, és a végén ugye nálunk a liturgiában, az Úr imádsága előtt van egy körülbelül egy perces csend, hogy mindenki magában imádkozzon. És ott álltam a tömegbe, az oszlopnak szorítva, lehajtott fejjel, előtte soha nem is imádkoztam, azt se tudtam, mi az, hogy imádkozni. Becsukott szemmel, 800 ember ott volt, vagy nem is tudom mennyi, az udvar is tele volt, meg a kert, meg mindenhol. Hallottam a madarak csicsergését. Annyira néma csend volt a templomban, és egyszer csak megszólalt egy hang bennem, hogy itthon vagy, megjöttél. És így föl is eszméltem, hogy ezt valaki mondta, vagy halucinálok. Néztem a Krisztira, hogy jaj, de ő is lehajtott feje ott állt. Ezt nem mondta senki, de olyan elementáris erő volt, és olyan megtapasztalás, amit eddig soha ilyet nem éreztem. Mondom, akkor majd meghűltem, vagy tényleg valaki szól. És ahogy kijöttünk a templomból utána, elkezdtük valahogy automatikusan, hogy ide vissza kell jönnünk. És elkezdtünk visszajárni oda, ebbe a templomba. És egyre többet jártunk vasárnaponként, és hallgattuk el a bácsi ige hirdetéseit, és egyre jobban elkezdett szólni az ige. És egyre jobban megértettem, és egyre jobban azt éreztem, hogy én tényleg hazajárok. És akkor elhatároztuk, hogy ez stimmel. Itt mind a kettőnknek lelkileg is, bármennyire is a külsőség nem az, és nem így képzeltük az esküvőnket, de valahol az a lelki tartalom, amit megszólal, az, amit itt kapunk lelki táplálékként, az valahol rezonál bennünk, és hogy ez önazonos. És ha már templomi esküvőt akarunk, akkor legalább úgy tartsunk templomi esküvőt, hogy annak van valami belső hitelessége. És hát elkezdtünk oda járni, aztán egy döntöttük, hogy itt fogunk összeházasodni, bementünk a lelkész hivatalból, egy nagyon furcsa, Süsi a sárkányban, a sárkány főárushoz hasonló figura fogadott minket, és mondtuk, hogy szeretnénk itt összeházasodni. És hát elkezdte fölvenni az adatokat, És egyszer csak Krisztinek aznap volt a születésnapja, és mondta, hogy hát, hogy akkor ő elrohan, mert mindjárt visszajön. És kiment, elviharzott. Ott ültünk, hogy most mi a baj. Majd visszajött egy csomó ilyen könyvvel. És hogy ezt majd olvassuk el, és hogy boldog születésnapon, és ezt már jöjjünk, és akkor megbeszéljük, hogyan lesznek a továbbiak. De hogy kit szeretnénk, hogy kiadjon össze minket. Mi meg így néztünk, hogy ki, hát nyilván a lelkész úr a Cseri Kálmán. Ja, jó, mert vagyunk itt többen, meg én még csak itt segédlelkész vagyok, meg eddig csak temettem, de... És akkor mondtuk, hogy persze, hát akkor jó lenne. Hát hogy ne, hát akkor nyugodtan ön. És aztán végül ő volt Földvári Tibor, akkori segédlelkész, most már hosszú évek óta Pasaréti gyülekezet egyik oszlopos lelkész. Úgyhogy végül Tibor adott össze minket Pasaréten 1997. augusztusában. Csak jártunk rendszeresen, és az ige dolgozott bennünk nagyon.
Lélekangoló.
Elmentünk Nászútra, amit máig nem tudom, hogy tehettem meg színházi évad elején, szeptemberben, egy hónapra. Elmentünk Nászútra Franciaországba, meg Olaszországba, és volt egy nagyon érdekes élményem visszafelé. Ezt jól értsék a testvérek, nem ez a megtérés feltétele, de ezt el kell mondjam, hiszen megtörtént velem, és ez is a része volt az életemnek, vagy a megtérésemnek, vagy az újjászületésemnek. Jöttünk hazafelé már éjszaka Svájcból, és úgy döntöttünk, hogy nem állunk meg, hanem egyfolytában jövünk. Kriszti aludt a hátsó ülésen, én jöttünk az autópályán valahol, már nem is tudom, hogy pontosan hol. Éjjel kettő körül lehetett. Egyszer csak azt látom, hogy lassítok, mert valami van az úton, eltűntek a sávok, és azt látom, hogy egy iszonyatosan borzalmas állapotban lévő ember fekszik az út közepén. De olyan szinten borzasztó állapotban, hogy én még embert így nem láttam, talán az etióp éhezőkről látunk néha ilyen képeket, amikor a testi szenvedések összes nyoma rajta van, de olyan szinten, hogy azt nem tudom igazából nagyon-nagyon bonyolultan és hosszú képekben tudnám leírni, de nem is ez volt a lényeges, hanem az, hogy a kisugárzása ennek a beteg testnek, annak a szörnyűsége és az összes fájdalma és kínja az valahogy érezhető és tapintható volt. És hát megálltam az autóval, ez természetesen nem így történt valószínűleg, ez én vízióm volt. Megálltam az autóval, kiszálltam, hogy hát föl kell vinnem, arrébb kell raknom az útról, mert hát nem tudok átmenni ezen a szakaszon, hogyha itt fekszik. És egészen elképesztően félelmetes és fájdalmas volt ezt a dolgot megtennem, hogy ezt fölemeljem, ezt az embert, aki gyakorlatilag nem is volt súlya, mert annyira le volt fogyva, nem volt benne élet, vagy csak sebek, betegségek, minden nyomorúság. Fölemelem, és előttem van egy fej, ami ennek tökéletesen az ellentéte volt. A világ összes barátsága, ereje, bölcsessége, pozitív kisugárzása, én nem is tudom, ami egy olyan volt, mint amit az ember úgy minden álomban és minden érzéssel és minden szenvedéllyel együtt össze tud gyúrni, a pozitívum csúcsa, és hirtelen itt fogtam ezt a fejet a kezemben, eznek a testnek egy teljesen ellentmondásos módon a lévő fejét. És akkor egyszer csak világos volt, hogy ez Jézus Krisztus. Jézus Krisztus tartom a kezemben. Ő van itt. Ezzel a testen és ezzel a fejjel. Majd egy pillanatra szétnyílt valami, megjelent a Szentlélek, amit nem tudok, és megjelent maga az Úr. És a Szent Háromság Isten képe teljes világosságban és érzésben megjelent előttem, mint igazság. Amit most nem tudnék leírni, ez a mindent kizáró eufória tulajdonképpen, vagy a mindent kizáró katarzis fogalma tudná ezt leírni, de annak a teljes bizonyossága, hogy ez van. Ez létezik. Hogy van ezen a létező világon kívül az, amit a Szentírás tanít, a Szent Háromság Isten, Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú, a Szentlélek van. De emberi ésszel és értelemmel teljesen fel nem fogható és meg nem magyarázható módon. Olyan mértékben földre rogytam és elkezdtem zokogni, amiről később csak a Pál apostolnál damaszkuszi úton történt esetéhez tudok hasonlítani, bár én nem vakultam meg, hogy zokogni kezdtem megállás nélkül. És akkor arra ocsúttam fel, hogy vezetek, mennek a sávok tovább, és én zokogok. És akkor fölébredt a Kriszti, és kérdezte, hogy mi van, én nem tudtam válaszolni, meg kellett állnom az úton, félrehúzódtam, és körülbelül 20-25 percen keresztül nem tudtam megszólalni a zokogástól, csak sírni. És én már azt hittem, hogy baj van, az éjszaka közepén honnan hívjon Németországba mentőt, vagy most mi bajom van. Mondtam, hogy próbáltam mutatni, hogy nincs semmi bajom, majd mindjárt megpróbálok megnyugodni, de egy körülbelül 20-25 percig nem sikerült megnyugodnom. Szakadt föl minden ezzel kapcsolatban, a múltammal, a bűnösségem, minden, nem is tudom elmondani. És aztán így elkezdtem mondani neki valahogy nagy nehezen, amikor összeszedtem magam, hogy hát mi történt velem. És hazaérkeztünk valamikor, talán másnap hajnalban, pont vasárnap volt, és mondtam, hogy azonnal a templomba, az első istentiszteletre menjünk be, úgy, ahogy voltunk a Nászútról, beérkeztünk Pasarétre, Kálmán bácsi prédikált, és ott jött tulajdonképpen ennek az egésznek valahogy a mérleg nyelve, hogy helyre billent, hogy Kálmán bácsi, én szinte megálltam középen a bejáratnál, tömegbe, és elkezdett hozzám beszélni, de tényleg, ott aztán konkrétan az összes ige, az egész ige hirdetés arról szólt, hogy igen, ez így van, az embernek ezt meg kell tapasztalnia, rá kell jönnie, fel kell vennie a keresztjét, és így nyilván nem hozzám beszélt, egy ige hirdetést tartott, és ott volt a legjobb barátom is akkor, valahogy ő is, akivel beszélgettem annó 18 éves koromban a kocsiba, ő is eljött velünk valamiért. Egyébként a Nászutat is úgy kezdtük, hogy vele együtt indultunk el, vicces volt. Ki volt írva, hogy Just Married, egy nő és két férfi. De valahogy visszaérkeztünk, és nyilván én fölhívtam, már nem emlékszem, hogy jöjjön ő is, mert olyan élményben volt részem, hogy muszáj valahogy a templomban kikulminálnunk, hogy így fejezzem ki magam. És akkor a Tobi is így nézett rám, mert ugye elmeséltem neki nyilván reggel, hogy mit történtek, hogy ez hogy. Hát így, az Úrnak minden lehetséges. És akkor történt az, hogy tulajdonképpen erősen, sok-sok imádsággal összejártunk rendszeresen esténként, akkor már rajzolódott ki bennem, hogy igen, tudatosan elhatározom, hogy én megtérek az Úr mellett, és le tudtam térdelni, és kimondani, hogy Jézus Krisztus, a te tanítványod szeretnék lenni, és te vagy Uram, és megváltom, és az életemet innentől kezdve a te követésedben és a te hozzád tartozásban szeretném, mint keresztény Krisztushoz tartozó és Krisztus követő élni. Onnantól gyakorlatilag az Úr megáldotta az életünket, született 4 szép gyermekünk, 2 fiú és 2 lány, ami óriási kegyelem, hogy mindannyian hitbe járnak, megtértek ők is, ami egyszerűen fölfoghatatlan ajándék.
Jézus, légy velem, el ne tántorodjék tőled életem. Félelem, ha bánt vagy, nyereség kísért, tőled elszakadnom, ne hagyj, ne hagyj semmiért. Ha a világ engem csábít, hívogat.
Hosszú évek teltek ennél langyos keresztényként is, amikor az ember eltávolodik, eltér a keskeny útról, különböző módokon visszakeveredik, hol közel, hol távol. De tavaly augusztusban velünk is történt még egy eset, amit muszáj elmondanom, hogy Krisztinél egyszer csak méhdaganatot diagnosztizáltak is egy előrehaladottabb stádiumban, miért nem lehet műteni, sőt, kemoterápiát javasoltak először, el is indultunk ezen az úton, természetesen minden szívünkkel, lelkünkkel, idegszálunkkal Krisztusba kapaszkodva. Kemoterápia 4 hónap után már nem volt hatásos, irgalmatlan fájdalmai lettek, gyakorlatilag a halálárnyék a völgyébe sétáltunk minden szempontból. Végül már nem csak hogy a fájdalomcsillapítótól fájdalomcsillapítóik, hanem kemény morfiumos tapaszok, stb. És kaptuk közben folyamatosan a megerősítő igéket, de felsorolni sem tudom százával. Olyan volt, mintha Jézus SMS-ezett volna velünk konkrétan. Testvérek százai elkezdtek imádkozni a gyülekezetben, gyülekezeten kívül, nagyon sokan, közösségekben, és egyre több csodát éltünk meg. Kiírtak egy 28 napos sugárkezelést, de hát akkor már tudtuk, hogy nyirokátétek vannak, és a Kriszti orvos egyébként, a feleségem, gyermekorvos, minden dologgal tisztában van. És nagyon-nagyon erősen imádkoztunk, és imádkozott, hogy csak olyan kezelést kapjon, ami hasznos, és hogy ami, mert az igék is ezt sugalták végig, sőt, már az első pillanattól az volt, hogy már túl vagy rajta, már meggyógyultál. Tehát már úgy kellett vegyük ezt a betegséget, hogy már túl vagyunk rajta, és ez elképesztően hiterősítő volt, nem csak az Istennel való kapcsolatban, hanem a mi kapcsolatunkban is. Ki tudtuk mondani szinte már az elején, hogy igazából ez egy kegyelem ez a betegség a mi hasznunkra és épülésünkre, mert ha úgy éljük tovább az életünket, langyos keresztényként idézőjelbe, bár hitbe járva, akkor nem tudunk megtisztulni, és nem tarthatunk hozzá, hiszen ha nincs meg bennünk az a, nem megyünk végig a megszentelődés útján, ami kizárólag és szinte kivétel nélkül mindig nehézségeken, bajokon, problémákon, megpróbáltatásokon, kudarcokon megy át úgy, hogy az ember megkapja Krisztustól azt a minden értelmet meghaladó békességet. Akkor is, hogyha már minden ár összecsap a feje fölött, és minden lehetetlennek látszik. És ezt mi megtapasztaltuk, és mérhetetlen módon szorosabbra fűzte a kapcsolatot Krisztussal. És aztán imádkozott, hogy olyan kezelés kapjon, ami leghasznosabb számára, betolták a sugárkezelőgépbe, nyomkodja a hölgy a gombot, vagy nem tudom, mondta, hogy hát sajnos elromlott a gép. Kriszti kijött, hogy jó, hát akkor most nem tudják megjavítani, jöjjünk vissza holnap. Másnap visszamentünk, megy a gép, sorban állunk, 15-20 percet kellett várni, mire beért, elromlott a gép. Harmadnap megint elromlott. Negyednap szóltak telefonon, hogy ne menjünk, mert rossz a gép. Néztünk, hogy mi lesz. Eltelt egy hét, jött a hétvége. Következő hétfőn betelefonáltunk, hogy menjünk-e, mondták, ne menjünk, rossz a gép. Mondtuk, hogy egész nap rossz volt. Nem, most romlott el egy órája. Szent estét, az egész karácsonyi ünnepeket így, hogy akkor vissza kell mennünk karácsony után. Karácsony után visszamentünk, működik a gép, hát akkor mégiscsak menjünk kell, mert közben mondta az onkológus professzor azt, hogy menjünk, muszáj, meg mondta az ottani onkológus, hogy muszájuk, akkor is, hogyha azt gondoljuk, hogy nem jó, elromlott a gép. Egészen addig romlott el a gép, míg egyetlen kezelésre sem kell bemennünk. Akkor mondta az onkológus azt, hogy rendben van, megkapjuk, meg tudja igényelni az immunterápiát, ez egy új terápia, de hát ez 60 nap. Ez már januárban volt. Krisztinek szörnyű fájdalmai voltak. Mondta az onkológus, a professzor azt mondja, akkor megrendeli az immunterápiát, és imádkoztunk. És mondta, hogy 60 nap, hogy akkor kezdjünk el egy másik kemoterápiás kezelés, mert nem maradhat kezelés nélkül. Ez egy régebbi típusú kemoterápia, de ugyanolyan hasznos, csak sokkal rosszabb mellékhatásai vannak. Belementünk, kezdjük el. Telefonál a professzor azt mondja, hogy mi kik vagyunk. Mondjuk, hogy. Hát megkaptuk az immunterápiára az engedélyt. Ilyet ő még életében nem látott 40 év alatt, hogy valaki 3 nap alatt kapjon meg egy engedélyt. Mondtuk, hogy mi erről nem tudunk, mi csak szeretjük az Urat. Valószínűleg minket is szeret ennyire. És azt mondta, hát most nem is tudja elkezdeni a kezelést, mert meg kell várni a 3 hét lefutást, ha nem adja be az immunterápiát, hogyha tudja, hogy 3 nap alatt mi megkapjuk az engedélyt. Elkezdődött az immunterápia, és szép lassan elmúltak a tünetek, visszahúzódtak a nyirokcsomók, Kriszti állapota egyre jobb lett, visszahízott, visszanőtt a haja. Nem is tudom elmondani ezt a kegyelmet, hogy szinte teljes értékű életet élünk most már, bár a kezelés még tart, bár betegség elméletileg van, az élet olyan és úgy intézte a mi Urunk Jézus Krisztus, hogy gyakorlatilag a te hited megtartott és meggyógyított. Egyszerűen nem képtelen vagyok ezt a hálát bármilyen szinten is, azon túl, hogy ideálok a testvérek elé, és bizonyságot teszek erről a valóságáról és az igazságáról, ezt, hogy igen, Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, és mindaz, ami ezen kívül van, az hiába való, és maga a halál. Úgyhogy higgyetek Krisztusban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban az evangélikus országos evangelizáció alkalmáról osztottunk meg egy felvételt. A nap egyik tanúságtévője Rajkai Zoltán színművész, a Katona József Színház társulatának tagja volt. Webcímünk misszió.lutheran.hu, ahol az igehirdetés menü alatt található több hallgatnivaló és beszámoló az evangelizációs napról. Az Evangélikus Rádió Misszió műsorával kapcsolatban kereshetnek minket e-mailen, az evmis@lutheran.hu címen, illetve küldhetnek nekünk SMS-t a 0620-620-3679-es számra. Mára szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, további jó rádiózást kívánunk. Erős vár a mi Istenünk.
A vigasztalás forrása, csak te vagy én Jézusom, békét szomjazó lelkünket, te vezérled jó úton. Ó, világos szép napom, hogyha bánat terhenyom, fordítsd felém szent orcádat. Fény öröm csak tőled árad. Örvendj lelkem, nézd az Úr jő, íme, hogy meghallgatott, nézd fel, itt tart, menj el hébe, ó, becsüld meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!